Szeretettel köszöntelek benneteket, bemutatkozom, Fűr György vagyok, mert örömmel látom, hogy sok olyan arc van, akit én nem ismerek, úgyhogy én valaha hosszú-hosszú évekkel ezelőtt ennek a gyülekezetnek voltam a lelkésze, most pedig Békés Csabán élek a családommal, három gyermekünkkel és Orosházán és a környékén vagyok lelkész. És először a fiatalokhoz szeretnék szólni, és szeretném, ha mindenki ide figyelne, és látnám a tekinteteket. Ki az, aki ismeri közületek a VIP nevű játékot? Ugye a VIP egy rövidítés, very important person, ez a rövidítés, nagyon fontos személy, ezt jelenti a VIP. Tegye fel a kezét, aki ismeri a VIP-t. Igen, ketten, szerintem Jóci is ismeri, hárman biztos vannak. Szóval ez egy roppant izgalmas játék. A fürkész táborban szoktuk játszani, és lehet, hogy még máshol is, ott tanultuk. Ez a fürkész tábor most is lesz nyáron, gyakorlatilag a cserkésznek egy alternatívája a fürkész, és a gyerekek nagyon szeretik. Ennek a játéknak most nem fogom elmondani minden szabályát, mert kicsit bonyolult, de az a lényege, hogy csapatok vannak, és városokat kell elfoglalni. És ha elfoglaltak egy várost, akkor onnantól kezdve ez az ő városuk, és nekik szerzi a pontot az a város. Legalább 50-en kell, hogy játsszák, és amikor játsszuk, akkor az egész tábor fel van bojdulva. Én is részt vettem múlt évben egy ilyen táborban. Hát ilyen nagy öregként beálltam, hogy no, jó, játszom a gyerekekkel, aztán úgy elkapott engem is a harciket, hogy ez hihetetlen. Tehát nagyon izgalmas játék volt, úgyhogy biztos idén is fogunk játszani majd ilyet, és ha valaki akar menni a fürkész táborba, akkor ajánlom neki. Miért is mesélem el én ezt a történetet? Ézsaiás 40. fejezetében van egy ige, ami kicsit a fiataloknak is szól, és sokszor idézzük, tehát jól ismeritek. Ez pedig így hangzik, hogy elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Tehát fiatalok, rólatok van szó, rólatok is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak, meg járnak és nem fáradnak el. Tehát az Isten felemelkedést, szárnyalást ígér. Péter apostol is így képzelte a szolgálatot, hogy Jézus mellett majd milyen hatalmas Úr lesz, a rómaiakat kiűzi, készült a harcra is, volt kardja is neki, egy időben használta is, mondta Jézus, hogy ezt nem kéne inkább. De a lényeg az, hogy Péter egy erre a földi uralomra készült, egy politikai uralomra készült, és nagyon örült neki, hogy milyen jó lesz majd, hogyha ő majd ott fog a király mellett díszelegni. És ehelyett Jézus valami egészen mást készített neki. Egy sokkal nagyobb ívű hadműveletbe szerette volna bevonni őt, ahol tényleg el kell foglalni dolgokat, ahol tényleg hódítani kell. Szerintetek mi ez a harc? És mit kell elfoglalni ebben a hadműveletben? Nem városokat, mint a VIP-ban, hanem emberek szívét. Ugye a küzdelem az emberekért zajlik. És két nagy hadsereg van, mi a fehér csapathoz tartozunk, hogy úgy mondjam. Ugye már VIP-ban is különböző színű csapatok vannak. És az a lényege, hogy ha valakit sikerül az életre hívnunk a halálból, akkor onnantól kezdve ő is már másokat hív az életre, és ez roppant izgalmas, és ez volt Péter korában is, és tudjátok, Péter megtapasztalta azt, hogy ebben a hadműveletben nagyon komoly fegyvereket kap. Milyen fegyvereket kaphat ebben a harcban, ebben a hadműveletben Péter apostol szerintetek? Hát egyrészt kapja az Isten jelenlétét, a természet feletti erőt, a Szent Lelket. Ez óriási segítség. Aztán kap vezető társakat, ilyen volt például János, Jakab, vagy Pál apostol, akik tanácsolják, segítik, tanácskoznak vele, és végül kap egy egész hadsereget, ez az egyház, ugye? Ritkán szoktunk így tekinteni magunkra, mint hogy mi egy nagy győztes hadseregnek vagyunk a részei, pedig így van. És van küldetésünk, van célunk, van egy terület, amit meg kell hódítanunk, és ráadásul a mi feladatunk az, hogy egészen a mennyek országáig vezessük az embereket, igaz? Tehát valóban felemelkedés az, ami előttünk áll. Még sokkal inkább, mint Péter idejében. Gondoljátok el, Péter óriási győzelmeket ért el, és megláthatta azt, hogy az ő idejében az akkor ismert egész világon rengeteg ember tért meg Jézushoz. Rengeteg ember lett az élet része. Ez óriási lehetőség volt neki, nekünk meg még nagyobb lehetőségünk van. És erről szeretnék majd a továbbiakban az ige hirdetés alapján, vagy az ige hirdetésben is beszélni, úgyhogy én nem osztanám ketté, hogy na ez volt a gyerekeknek, és most a felnőtteknek fogok beszélni, hanem amiről beszélek, az nektek is szól. Ezért kérem, hogy mindenki tegye le a telefonját, akinél eddig volt, és legyen kedves figyelni. Tehát Lukács evangéliuma 9. fejezeténél szeretném, ha fellapoznánk a Szentírást. Lukács evangéliuma 9. fejezetében az 51. verstől olvasom az igét. Tehát Lukács 9. fejezet 51. versétől szeretném olvasni az igét. Tehát a tanítványok is mit tapasztaltak meg? Képzeljétek el, jön egy tanító, de nem csak szépeket beszél, hanem természet feletti ereje van. Ugye ez Jézus volt. Jézus milyen dolgokat tett, amiket emberek nem tudtak tenni? Miket tett? Például gyógyított. Gondoljátok meg, ott vannak reménytelenül beteg emberek, Jézus oda megy, és nem csak a természet feletti erejével, de a szeretetével meggyógyítja őket, visszaadja nekik a reményt, az életet, a vakoknak, a látást, a színeket. Hogy örülhettek ezek az emberek, nem? Elképzelem, hogy átölelték Jézust, ahogy zokogtak a karjába, és azt mondták, hogy köszönöm, most már élek, újra élek, ugye? Ez volt a feladat, ez volt a küldetés, életre hívni embereket. Nagyon, nagyon szép feladat volt. De ha kellett, akkor az ördögöket is megdorgálta, ugye? Olyan emberek, akikben ott voltak ezek a démoni lelkek, és ezáltal szerencsétlenné, beteggé, esetleg elmeháborodottá tették őket, ezeket az embereket is megszabadította, ugye? Aztán akik rendetlenkedtek, azokat például kiűzte a templomból, akik úgy kereskedtek a templomban, és nyerészkedtek, ahogy nem kellett volna. Tehát Jézus erejét végig, vagy Jézus életét és útját végig erő kísérte, igaz? Ez jellemezte őt. És hát itt voltak ezek a tanítványok, és látták meg, először csak nézték, aztán ők is próbálták gyakorolgatni, hogy mit tesz Jézus, és így váltak a követőivé. És itt látjuk ebben a történetben a következő jelenetet, ami picit elgondolkodtató. Tehát Lukács evangélium a 9. fejezet 51. versétől olvasom az igét. Lett pedig, mikor az idő elközelgett, hogy ő felvitessék, tehát a mennybe, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. És követeket küldött az ő orcája előtt, és azok elmenve bementek egy samaritánus faluba, hogy neki szállást készítsenek. De nem fogadták be őt, mivel hogy ő Jeruzsálembe ment. Mikor pedig ezt látták a tanítványai, Jakab és János, mondták, Uram, akarod-e, hogy mondjuk tűz szálljon alá az égből, és emészze meg ezeket, mint Illés is cselekedett? Mekkora ötlet, nem? De Jézus megfordulván megdorgálta őket, mondván, nem tudjátok, mi némű lélek van bennetek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Elmentek azért más faluba. Hát szerintetek jó ötlet volt-e tanítványok részéről, Jakab és János részéről, ugye őket Boanergész, szélvihar, tehát indulatosság fiainak is nevezte Jézus. Jó ötlet volt-e részükre, azt mondják, hogy hát emészze meg ezt a samaritánus falut aprajával, nagyjával együtt a tűz. Hát így most persze már tudjuk, miután olvastuk Jézus reakcióját, hogy ez nem volt annyira jó ötlet, nem volt annyira jó gondolat. De ha belegondolunk az ő helyzetükbe, ők egy hadjárat részei voltak, ugye? Voltak ellenségek, Jézusnak el kellett tökélnie, hogy Jeruzsálembe megy, tehát azért kellett hozzá egy bátorság, mert nagyon sok ellensége volt Jézusnak, akik féltékenyek voltak rá. És bizony, ez egy hadművelet volt. Voltak ellenségek, volt meghódítandó terület, és volt erő, volt hatalom. És úgy voltak vele, miért ne használjuk ezt a hatalmat már arra, hogy egy kicsit megbüntessük ezeket a nyavajás szamaritánusokat, ugye? Móresre tanítjuk őket. Nem? Hát azért belefér, ha úgy emberileg gondolkodunk. Egy kicsit azért úgy az erőnket használjuk. Kicsit visszaélünk az erőnkkel. Igazából ők egy történetre utalnak, ahogy itt olvassuk is az igét, ahogy Illés cselekedett. Emlékeztek rá, hogy hol olvasható ez, és miről van szó? Tehát tüzet kértek az égből, ahogy Illés is cselekedett. Melyik történetre utalnak ők vissza? Segítsetek nekem. Imre? Igen. Nézzük is meg, jó? Közben Imrét hallgatjuk. Királyok második könyve első fejezet. Tehát akinél van Biblia, én szeretném is, hogyha fellapoznátok Királyok második könyve első fejezetét, jó? Mondjad, Imre, figyelek közben.
Igen, és akik ugye nem olyan lelkülettel közeledtek Illéshez, ahogyan az elvárható lett volna Isten politikájától, és akkor azt mondja, neki Illés, hogyha én vagyok Isten politikája, akkor szálljon el a tűz.
Pontosan. Imre, már el is mondta, amit most föl fogok olvasni. Tehát Királyok könyve második fejezetében, és szeretném a segítségeteket kérni. Tehát most próbáljuk meg végig gondolni, hogy tényleg igaza volt Jakabnak és Jánosnak, hogy ezt a tüzet kérték, vagy azért van a két eset között némi különbség, hiszen itt egy eléggé nehezen megmagyarázható helyzet van. Olvasom, jó? És utána nézzük meg, hogy mi a kettő között a különbség az apostolok helyzete, meg Illés helyzete között. Tehát Királyok második könyve első fejezet 9. versétől olvasom az igét. És hozzá küldött a király, aki egyébként egy bálványimádó király volt, és a bálványimádó király Ekron istenét kérte, hogy gyógyítsa meg, és az Isten azt mondta, hogy hát ez nagy hiba volt, és meg fog halni ez a király. És a király, ahelyett, hogy megalázta volna magát, el akarta fogadni Illést, és ekkor olvasom a történetet. És hozzá küldött egy 50 ember előtt járó főembert a király, az alatta való 50 emberrel. És mikor ez hozzá felment, ott ült Illés a hegy tetején, és mondta neki, Isten embere, a király azt parancsolja, jöjj le ide. Jöjj le! És felelt Illés, mondta az 50 ember előtt járó főembernek, ha én az Isten embere vagyok, tűz szálljon alá az égből, és emészszem meg téged, és az alattad való 50 embert. És tűz szállt alá az égből, és megemésztette őt az ő 50 emberével együtt. Hát ezért ez egy kemény helyzet, nem? 50 ember élete elporlik. Aztán ez még egyszer megismétlődik, tehát nyilván el akarják fogni, hát mint a féle katonák határozottan fellépnek, Illés meg így válaszol, és aztán jön egy harmadik csoport, 13. vers, és újra elküldött egy harmadik 50 ember előtt járó főembert is, az ő 50 emberével együtt, és ez felment 50 ember előtt járó főember, elment és térdre borult Isten előtt, és könyörgött neki, mondta, ó Isten embere, kérlek, legyen becsülete a te szemeid előtt, az én lelkemnek és ezeknek a te szolgáidnak, ez 50 ember lelkének. Íme tűz szállott le az égből, és megemésztett 2x50 embert a főemberrel együtt. Most azért legyen becsülete az én lelkemnek a te szemeid előtt. Ekkor szólt az Úr angyala Illésnek, menj alá vele, ne félj semmit tőle. És ő felkelt, és aláment vele a királyhoz. Mi a kettő történet között a különbség? Illés tüzet kér emberekre, és Isten megadja, és elporlaszt gyakorlatilag 102 embert. Igaz? Vagy ez az Ószövetség haragvó istene, ez meg az Új Szövetség szerető istene? Vagy kíváncsi vagyok a véleményetekre. Most itt mi a megoldás? Vagy hibázott volna Jézus, ha azt mondja, hogy végül is igazatok van, hát bibliai példát hoztok, Ószövetségben is megtörtént. Öljük meg ezt a samaritánus falut. Igen?
Az a 30-50 ember azért van a kérdésben, mert ők hajlandók voltak főemberrel együtt megalázni magukat. Véleményem szerint azért Jézus nem egyezett vele, mert nem tudhatjuk, hogy abban a faluban hány igaz ember volt. Azokon kívül, akik
de jó, amit Imre mond, az érdekes, mert ugye nem tudhatjuk, hány igaz ember volt. Itt egy harmadik tűzes történet is beúszik a képbe, Szodoma és Gomora, ugye, ahol Ábrahám közben jár a nem túl szent életű szodomaiakért, és ugye még ott is azt mondja Isten, ha van öt igaz, akkor nem hozok tüzet rá. Tényleg, tehát ez az Isten gondolkodás, mert köszönöm, Imre, ez nagyon jó. De ugye a kettő történet között az is a különbség, hogy ugye Illést támadták. Illés egyedül volt, egy nagyon kiélezett helyzetben. Itt pedig ez a samaritánus falu, ez nem fogadta be Jézus, de egyébként nem támadta, nem szorongatta, egyszerűen közömbös volt. Tehát érdekes ebben a történetben az, hogy János és Jakab, és különösen János, akit úgy ismerünk, hogy a szeretet apostola, ugye? János első levele, meg János evangéliuma is annyira látszik, hogy János megértette a messiásnak a küldetését. Megértette, hogy Isten tényleg azért jött, amit itt Jézus ki is fejt a végén, hogy az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Megmentsen embereket, életre hívjon embereket, igaz? És milyen furcsa, hogy ezek az emberek mégis képesek voltak, vagy képesek lettek volna gyilkosságra, méghozzá tömeggyilkosságra. És Jézus azt mondja nekik, rájuk néz, így el tudom képzelni a szituációt, hogy Jézus megtorpan, jelentőség teljesen visszafordul, és belenéz a szemükbe. Nem tudjátok, mi némű lélek lakik bennetek. Mire gondol Jézus? Hát mi némű lélek lakhat benn az emberben, hogyha gyilkos? Sátán. Na de álljunk meg egy pillanatra. Hát ezek szent apostolok voltak. Jézus azt mondja, hogy ember, démon van benned? Pillanatnyilag az ördög ural téged? Hát azért csak nem, vagy igen? Vagy igen? Jézus azt mondja, hogy igen, de nagyon is. De nagyon is. Gondoljuk meg, hogy milyen lélek volt ez? Hogy is lehetne ezt megnevezni? Mi némű lélek? Hát mi némű? Mi a neve ennek a léleknek? Ez a fanatizmus lelke, ugye? Akkor szent ügy érdekében mindegy, hogy hány ember vészel, nem baj, az ügy a lényeg, megyünk előre, és küzdünk az igazságért, de közben pont akikért küzdünk, azokat veszítjük el. Hát ez azért elég nagy probléma, nem? Hogy lehetett, hogy ezek a egyébként jó emberek, akik a szeretet apostolai voltak, ezek ide süllyedtek, sőt pillanatok alatt ide kerültek. Szerintetek hogy történhet meg? Vagy egy másik kérdést hagyd tegyek föl veletek, már történt olyan, hogy indulatba jöttetek? Volt olyan, hogy esetleg elöntött benneteket a harag, és esetleg olyat tettetek, vagy mondtatok, amit nem tudtatok kontrollálni, nem, utána gondolkodtatok el, hogy mit tettem meg, mit mondtam. Ez hogy történhet meg? Ez döbbenetes, nem? Ez döbbenetes, hogy ha ez bennünk van, akkor mennyire veszélyesek vagyunk, igaz? És elképzelhető az, hogy gyakorlatilag Sátán irányíthat egy vallásos embert is, ha csak átmenetileg is, de valamilyen szinten. Ez félelmetes, nem? Ez félelmetes. És ugye Sátán erősebb nálunk, tehát valahogy meg kell találnunk azt, aki bennünket meg tud szabadítani, és ki tud menteni. Ugye ez nem más volt, mégis nem kértek ők rosszat, hogy tüzet kértek. Csak nem mások kellett volna tüzet kérni, hanem saját magukra, igaz? A Bibliában a tűz ugyanis a megtisztítás jelképe, és nem feltétlenül a fizikai elpusztítás jelképe, hanem amikor az Isten lelke bennünket szembesít azzal, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, akkor kezdődik el egy folyamat, hogy az Isten azt mondja, hogy na jó, akkor ebből ki tudsz jönni. És ezért szembesítette Jézus ilyen keményen őket, hogy ez nem játék. Amikor jönnek ezek az indulatok, jönnek ezek az elborult elmeállapotok, akkor bizony nekünk rá kell döbbennünk, hogy vagy az Isten tartósan bennünk lakik, vagy pedig pusztítunk magunk körül. És ugye ezek az emberek aztán később tanultak Jézustól. Mit mondott Jézus? Volt egy nagyon egyszerű mondata, én egyre többet gondolkodom ezen a mondaton egyébként. Azt mondta Jézus, tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos lelkű vagyok. Igaz? És ez nem akármilyen mondat. Az 51. Zsoltárban azt mondja Dávid, így fogalmaz, hogy Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet ó Isten nem vetette meg. És tudjátok, hogy a töredelmes az héberül mit jelent? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valaki megfojt valamit vagy valakit. Tehát a töredelmes benne van, hogy összetörik az Isten előtt. Hát az apostoloknak többször kellett összetörniük, mire rádöbbentek arra, hogy ez nem játék, ami bennük van. És itt nem elég, hogy mondjam, kozmetikázni egy kicsit a jellemhibáinkat. Nem elég esetleg jót mutatni kifelé, mert úgyis a családtagjaink tökéletesen tudják, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, meg hogyan szoktunk viselkedni. De azt mondja az Isten, hogy ezek az összetöretések segítenek oda, hogy tényleg eljussunk az alázatos szívhez, vagyis ahhoz, hogy megengedjük Istennek, hogy teljesen betöltse az életünket, és teljesen alárendelődjünk. Ugye az érdekes ebben a kereszténységben, szokták mondani nekünk lelkészeknek is, hogy ne fárasszátok azoknak az eszét, akiknek a szívét akarjátok megnyerni, hogy nem fejben dőlnek el ezek a dolgok. Beszélünk itt szép dolgokról, szeretetről, alázatról, szelídségről, de ezek valahogy nem itt dőlnek el. Ugye sokszor eljutunk oda, hogy megértjük. Az apostolok is értették. Hát annyira csodálták Jézust, egyet értettek Jézussal, mennyire szelíd, de jó. De ettől még ők nem váltak szeliddé. Tehát az, hogy elméletileg egyet értek valamivel, és helyeslem, hogy igen jó, az nem azt jelenti, hogy én ilyen vagyok. És ugye most a világ húsvétkor ünnepli Jézus Krisztusnak a kereszthalálát és feltámadását. De sokan nem jutnak tovább annál, hogy elméletileg egyetértenek Jézussal. De gyakorlatilag Jézus nem azt mondja, hogy elméletileg értsünk egyet, és húsvétkor menjünk el egy gyülekezetbe, vagy emlékezzünk meg az áldozatról, hanem Jézus Krisztus, amikor hív bennünket, akkor azt mondja, hogy aki követni engem, akar engem, az vegye föl a keresztjét, és úgy kövessen engem. Hát ez egy félelmetes történet, mert Jézus Krisztust valóságosan megölték. Szeretném, ha fellapoznátok Péter apostol első levelét, és ott a második fejezetet. Ez az én Károlyi Bibliámban a 273. oldalon van. És gyakorlatilag arról beszél, hogy Jézus Krisztus áldozatát végig kell gondolni, mintha velünk történt volna meg. Ugye a töredelmes és alázatos szív az azt mondja, hogy igen, én tényleg annyira nem vagyok jó, hogy az kellett volna, hogy velem történjen, ami Jézussal történt a kereszten. És én, ahogy tudjátok, többször voltam itt már ige hirdetésen azóta is, hogy máshol vagyok lelkész, hogy mindig felidézem ezt a gondolatát Ellen White-nak, aki azt mondta, hogy naponta egy órát tölts Krisztus keresztjének lábánál. Tehát, ahogy én olvasom és újraolvasom Jézus Krisztus áldozatát, egyre jobban, mint egy ilyen filmszerűen levetítgeti Isten nekem ezeket a jeleneteket. Nem látott még valószínűleg egyikünk sem kivégzést. Igaz? Gyerekkoromban emlékszem, amikor csirkét levágta nagymamám. Az is félelmetes volt, ugye? Annak az állatnak az elmúlása. Egy embernek a halála. Döbbenetes. De itt maga az Isten jött el, értünk, hogy odaadja maga tiszta életét, hogy ne nekünk kelljen meghalnunk. És ha ott állnánk Jézus keresztjénél, akkor valahogy átrendeződnénk belülről, hogy az Isten, ha ilyen áldozatot hozott, ha ekkora árat fizetett, akkor egyrészt velünk nagyon nagy baj van, de másrészt pedig ő nagyon tudja, hogy mire van szükségünk, és tudja azt, hogy nekünk nem csak egyszerűen egy jogi rendezésre van szükségünk, hanem arra, hogy megértsük az ő szeretetének a mélységét. Péter első levelében, az első fejezetben olvasnám a 15. verstől az igét. Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Tudván az, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottak meg benneteket a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén, aki előre el volt rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén értetek. Akik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélküli testvéri szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él, és megmarad örökké. Gyakorlatilag ez az üzenetünknek a lényege, hogy az Isten önmagát adja nekünk. Hát az arany és ezüst drága kincs, és szükségünk van is anyagiakra. De azt mondja, hogy ez egy maradandó kincs. Az Isten nem valamit adott magából, önmagát adta. És velünk van. És azt mondja, hogy az ő lénye bennünk meg tud jelenni. Ez a kereszténység lényege. És ez az, ahova sokan nem jutnak el. Jó, meghalt Krisztus, értem, megbocsátotta a bűneimet. És akkor elmegyek, és megint bűnt követek el, megint embertelen dolgokat teszek, megint tüzet kérek az embertársaimra, és indulatos vagyok velük. Nem baj, úgyis jövök, és megbánom. De nem gondolnak bele, hogyha ez így van, akkor egyre gátlástalanabb az emberiség. Érdekes, hogy egyébként a vallásos emberek tudnak mélyebbre süllyedni, mint a világiak. Mert úgyis akármit tehetek, megbocsátja majd az Isten. Nincs probléma, megbánom. De az Isten azt mondja, hogy nem csak megbocsátani akar, hanem megszentelni. Azaz azt jelenti, hogy megtisztítani az önzéstől. És ez nem megy. Tehát magunk nem tudjuk magunkat megtisztítani, új szívet akar adni. Magunknak nem tudjuk kivenni a szívünket és betenni egy másik szívet. Azt mondja az Isten, ez egy természet feletti folyamat. És ez a Szentlélek által történik azokban, akik végre eljutottak oda, hogy na most már vagy megváltozom, vagy meghalok. De valaminek történnie kell, mert így nem akarok maradni. Tehát felszítja bennünk azt a nagyon komoly vágyat, hogy Istenem, változtass meg. És itt van a szombat napja. Ugye a szombat sem arról szól, hogy mi most nyugszunk, pihenünk, jó, nem kell dolgozni, hanem arról szól, hogy emberek, én vagyok a teremtő, és új szívet teremtek bennetek, ha kéritek. És a szombatnak is az a lényege, hogy használjuk ki ezt az időt. Nem véletlenül tudjuk a pontos kezdő időpontját, napnyugta, és a végét, a másik napnyugta. Mert azt mondja, hogy ez egy különleges időkapu. Itt vagyok hajlandó olyan, a teremtésnek olyan csodáit végrehajtani bennetek, amit egyébként másokon és máskor nem. Tehát ez a szombat titka. És azt mondja, hogy emberek, jöjjetek hozzám, küzdjetek értem, kérjétek az új életet. És miért volt az, hogy az apostolok abban az időben óriási eredményeket értek el? Miért volt az, hogy emberek tömegei változtak meg? Hogy egész Európa gyakorlatilag 30 év alatt Jézus halála és feltámadása után, 30 év alatt megismerte Krisztust, óriási változás történt az emberi társadalomban. Miért volt ez? Mert az első emberek, Jézus első tanítványai ezt komolyan vették. Nem voltak képmutatók, hogy helyeseltek, egyetértettek, aztán csináltak mindent ugyanúgy, hanem változni akartak. És szabályszerűen az Isten erejével akartak változni, és megtapasztalták a szabadítást. És ezt szeretném így külön kiemelni nektek, ezt az utolsó igét, ez így hangzik, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélküli testvéri szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Az Isten föl tud tárni olyan tárnákat bennünk, amikről nem is gondoltuk, hogy léteznek. Olyan a szeretetnek olyan új dimenzióit tudja megnyitni, hogy tényleg embertársainkat önmagunknál jobban tudjuk szeretni. Amikor ez megjelenik a gyülekezetben, amikor ez megjelenik bennünk személyesen, na onnantól kezdve ragadós lesz az, amit hiszünk. Onnantól kezdve az emberek érezni fogják, hogy ez erősebb, mint ami a világban van. Én azt kívánom nektek, hogy ti is éljétek át az összetöretést is, az elkerülhetetlen, de a feltámadást és a megújulást is. Amen.
Köszönjük szépen a tanítást. Mindenkinek váljon áldásra. Most zárásnak pillanat. Befejezésnek pedig lent a 252-es számú éneknek az első két verszakát fogjuk elénekelni, ima után pedig a harmadik és a negyedik verszakát.
Shut down and leave.
Szerető Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük szépen neked azt, hogy te ismered az emberi gyengeségeinket. Hát nem vetsz meg ezért bennünket. És tudod nagyon jól, hogy amikor mi rád találunk, és valóban megtanuljuk tőled a töredelmes, alázatos és szelíd lelkületet, akkor valami új világ nyílik meg előttünk. Urunk, vágyunk erre. Hát, hogy ez a mai nap se teljék el úgy, hogy egyik fülünkön bemegy az ige, a másikon meg kijön, hanem add, Urunk, hogy maradandóan megragadjon bennünket. Add, Istenünk, hogy vágyakozzunk Jézus Krisztus tisztaságára, szelídségére, vágyakozzunk a szabadságra, amit te felkínálsz nekünk, és vágyakozzunk arra a nagyszerű hadműveletre, ahol emberi szíveket nyerünk meg neked, akik újabb szíveket nyernek meg, és ezáltal egyre többen lesznek az élet birtokosai és az élet hirdetői. Köszönjük neked, Istenünk, hogy szeretsz minket. Hálásak vagyunk ezért a szombatnapért, és hálásak vagyunk, hogy nem sokára visszajössz megszabadítani bennünket, és lezárod ezt a szomorú emberi történelmet, hogy elkezdjél egy új világot velünk. Köszönjük, hogy eljössz értünk Jézus nevében. Amen.
Amen.
Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga lelkéből adott mi nékünk. Amen.